Az Atya, Fiú, Szentléleknek nevében.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj eltévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne védkezzem ellened. Egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek Téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült mi rajtunk, és szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy elküldte az egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban, az Istennek, az emberekhez, pedig a földön jó akarat.
Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké, elhívásunk egy reménységében, a Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Ezt az igét megírva Lukács evangéliumában találjuk a 14. fejezetben, 1-től a 11. versekig. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, Azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól. Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szól. Vajon, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzz el ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged, téged is meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, és amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig akkor a gyülekezetünk felügyelője Bánszki István szeretne bizonyságot tenni arról, hogy mit végzett Isten az ő szívében az elmúlt héten, az ifjúsági héten.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, amint hogy Tamás elmondta. Az elmúlt hétvégén Pilis Csabán vettünk részt egy ifjúsági hétvégén, aminek nagyon örültem, hogy innen a gyülekezetből, innen Nyírtelekről, Görögszállásról és Kisvárdáról összesen 30-an mentünk erre a hétvégére, úgyhogy már ez örömmel töltött el a szívemet, és olyan jó volt ezen a hétvégén részt venni, hogy az Úr szolgálónak hívott el erre a hétvégére, és csodálatos volt ezt megtapasztalni, azt, hogy az Úr hogyan működik olyan fiatalok, gyerekeknek a szívében, akik vagy még nem ismerik az Úr Jézust, vagy már megismerték őt, és keresik az útjukat, hogy hogyan tudnának szolgálni neki. És jó volt azt megtapasztalni, hogy ilyen nyitottsággal voltak ott ezen a hétvégén, hogy többen keresték a megoldást arra, hogy hogyan tudnának több időt foglalkozni az Úr igéjével, és jó volt azt látni, hogy nyitottak voltak arra, hogy keresték a megoldást rá, és többen meg is találták ezt a megoldást, hogy hogyan tudnának több időt szakítani arra, hogy az Úr szerint már ilyen fiatalon próbálják az életüket élni. És nagyon jó volt a szolgáló közösség is. Nagyon jó volt látni azt, hogy az Úr hívott el mindannyiunkat, és hogy vele tudtunk egységben lenni ezen a hétvégén, és tényleg, hogy ő tudott szólni az igéje által, az ige hirdetőkön keresztül, akár a kis csoportos beszélgetésekben. Nagyon jó volt ezt megtapasztalni, és tényleg örömteli szívvel jöttünk haza, és szerintem mindannyian jöttünk haza erről a hétvégéről. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Az igehirdetésre készülve pedig énekeljük a 406-os énekünket, a Semmi sem lenne magamtól nekem. semmim sem lenne magamtól nekem. Pedig hallgassuk meg az Isten igéjét úgy, ahogyan ezt megírva találjuk az Apostolok cselekedetének könyvében, második fejezetében, annak 41. versétől a 47-ig. Tehát Apostolok cselekedeteinek a könyvéből a második fejezettől a 41. verstől a 47-ig a következőképpen. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésben és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javukat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked azért, hogy a te házadban lehetünk, a te szavadat hallhatjuk, és olyan hálásak vagyunk azért, hogy ahogyan az igédből tanítod, hogy te nem laksz emberkéz által csinált építményekben, de ahol a te igédet és a te lelkedet tisztelik, te ott vagy közöttünk. Köszönöm, Úr Jézus, azt az ígéretet, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek a te nevedben, akkor te velünk vagy. Ezzel a reménységgel jöttünk össze, Istenem, szeretnénk téged imádni, dicsőíteni azért, hogy te vagy a mi reménységünk, te vagy a mi örök életünk, és rád tekinthetünk. Uram, látod, milyen nagy szükségünk van arra, hogy megértsük a te igédet, és így könyörgünk, hogy add meg nekünk ezt a szent lelked által, hogy megérthessük azt, amit te mondasz, és hogy ne verjük át, ne csapjuk be magunkat, hogy csak hallgatjuk az igét, de nem cselekedjük, hanem Istenem, kérlek, add meg azt a csodát, hogy a te dicsőségedre tudjuk cselekedni. Amen. A felolvasott ige szakaszban azt láthatjuk, hogy hogyan jön létre az első gyülekezet, és amikor a gyülekezet szót meghallom, nem tudom letagadni, az én szívemben mindig a saját gyülekezetem jut eszembe, és egy nagyon, nagyon központi szerepet játszik az én életemben, a családom életében, a feleségem, a kisfiam életében a gyülekezet, hiszen itt olyan sokszor részesülhettem már abban, hogy hallottam az Isten beszédét, hallottam azt, hogy Isten egyébként mit tervez az életemre, és olyan jó volt sokszor azzal is szembesülni, hogy sokszor nehézségek között, sokszor nem értettem az Isten akaratát, de mégis szólhatott Isten hozzám a nehézségekben, a nyomorúságokban, sokszor a keserűségben Isten igéje tudott vigasztalást nyújtani számomra. És olyan kegyelem ez, hogy Isten így szervezte az ő népét, hogy gyülekezet közösségben kell megélnünk az Istenbe vetett hitünket. Ahogyan egyszer a régi felügyelőnek, Búzás Istvánnak mondtam, hogy nincsenek ilyen hívő rambók, tehát nincsenek ilyen egyedülálló hadsereg hívő emberek, tehát akik egyedül meg tudják élni a hívő életüket. Isten így tervezett minket, hogy közösségben egymást erősítsük, egymásnak az Isten igéjét felmutassuk, egymásnak adjuk azt a vigasztalást, amivel Isten minket megvigasztal. De mi is ez a vigasztalás? A mai Isten tiszteleten röviden szeretnék három pontba erről az ige szakaszról beszélni. Az egyik az az lenne, hogy éljünk az Isten igéjével, az a pont, hogy élünk-e az Isten igéjével, mit jelent az, hogy az Isten igéje, mit jelent az, hogy élünk belőle, élünk vele, aztán, hogy milyen a gyülekezeti élet a Szentírás szerint, mit tanít Isten igéje arról, hogy hogyan kell a gyülekezetben élnünk. És a harmadik pont pedig a gyülekezetünk által, sokak által jól ismert szolgálat, hogy de nem baj, hogyha megnézzük, hogy mi is a szolgálat, mi lehet szolgálat, mit mond Isten a szolgálatról, hol van a helye a szolgálatnak az életünkben. Az Isten igéje, az az Isten beszéde, és nagyon fontos számunkra hívő emberként, hogy ugyan hangzik az ige hirdetés, és ahogy az Imány Józsi bácsi mondta, hogy a sok emberi szó között vigyázni kell, hogy az Isten szava el ne vesszen, úgyhogy törekszem én is arra, hogy most szűkbeszélű legyek, és tényleg az igére szeretnék rámutatni. Az Isten beszéde az a Szentírás, az a Biblia, amit olvasunk, és ez nem csak egy könyv. Olyan jó sokszor megtapasztalni, hogy az Isten szent lelke felhasználja az ő igéjét, és olykor, amikor engedelmes a szívünk, és Isten könyörül rajtunk, akkor egy-egy ige megelevenedhet számunkra, egy-egy ige megszólíthat minket. Egyébként az Isten azt szeretné, hogy mindig az ő igéje megszólítson minket. Sokszor van, amikor azt tapasztaljuk, hogy hát unatkozunk Isten tiszteleten, már arra gondolunk, hogy hétfőn mi lesz velünk, vagy esetleg jövő héten, mi lesz a jövő hónapban, milyen nagy cselekedetek, milyen nagy események állnak előttünk. Azonban az Isten azt mondja, hogy figyeljünk az igére úgy, mintha egy sötét helyen világító fákja lenne a számunkra. Tegnap jöttünk haza Budapestről, egy esküvőre voltunk hivatalosak, és nagyon óriási, nagyon nagyokat villámlott, és ez egy csoda volt látni, hogy a nagy sötétséget hirtelen bevilágította egy-egy ilyen erősebb villámlás. És ez az ige is eszembe jutott, amit a Péter levelében olvasunk, hogy amikor azt magyarázza az apostol, hogy mi is az Isten igéje. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert Jézus, ilyen szózatot intézett hozzá. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amerre jól teszitek, hogyha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra. Nem tudom, hogy lehet voltak közöttünk, akik már sokan átéltek sötétséget, mikor elment az áram. És hogy ilyenkor milyen jó egy gyertya, egy gyufa, és itt az Isten azt mondja, hogy úgy figyeljünk az ő igéjére, mint a sötét helyen világító fáklyára. És ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, körülnézünk a világunkban, akkor láthatjuk, hogy milyen sötét hely a világ. Láthatjuk, hogy mennyi minden bűn van benne, mennyi minden gonoszság, és ha még őszintébbek vagyunk, akkor felismerhetjük a mi szívünkben is ugyanezeket. De ez a reménységünk, hogy Isten azt mondja, hogy az ő igéjére úgy figyeljünk, mint a sötét helyen világító fáklyára. Sokszor én is elfelejtkezem arról, hogy ki is vagyok valójában, és amikor Isten felkapcsolja a villanyt, ahogy az csendes hétvégén az egyik igehirdető testvér mondta, hogy mikor felkapcsolják a villanyt az emberre, akkor meglepődik. Akkor hirtelen rádöbben, hát eléggé koszos vagyok, vagy eléggé mocskos vagyok, milyen a ruhám, hogy nézek ki. De Isten azt mondja, hogy az ő igéje egy sötét helyen világító lámpás. És lehet, hogy kellemetlen, amikor az Isten igéje bevilágít, amikor felkapcsolja Isten a villanyt, de azért teszi, hogy javunkra váljon, hogy megtalálhassuk a kiútat, megtalálhassuk a szabadság útját. Aztán a másik, amit mond az Isten igéje, ugyancsak Péter apostolnak a leveléből, azt mondja, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Itt van közöttünk egy pár csecsemő, hogyha már tudnának beszélni, megkérdeznénk őket, hogy mennyire kívánják a tejet, vagy a táplálékot, szerintem mindenki egyet értene, hogy hát nagyon. És a szülők is ezt tudnák mondani, hogy a gyerekek nagyon kívánják az ételt, a táplálékot. Az Isten azt mondja, hogy így kell kívánnunk nekünk is az Isten szavát. Sokszor abba a veszélybe esek én is, hogy vannak úgymond kedvenc igehirdetőim, és fontosabb lesz az igehirdető, mint az Isten igéje. És ettől is óv az Isten, hogy ne az ember legyen fontos. Ne az legyen fontos, hogy ki hirdeti az igét, hogy hirdeti, dadog, nem dadog, milyen ütemben beszél, hanem az Isten igéje, mert az nem, az el nem múlik, az változhatatlan. És amit nagyon fontos, amit szintén a saját életemből megláttam, hogy sokszor a hívő tapasztalat, amit megéltem már Istennel, felülírja az Istennel való járást. Azért, mert egyszer Isten így vezetett, vagy azért, mert egyszer Isten ezt már megáldotta, nem szabad ebbe belefásulnunk, és azt mondani, hogy nem kell imádkozni, hanem csak mindig menni előre, és mert az Isten az már egyszer így megáldott, kapcsolatba kell lenni az Istennel folyamatosan. És az Isten igéjébe kell kapaszkodnunk, ahogyan ez a felolvasott, hogy mint a lelki tejet kell kívánnunk. És hát ugye a gyerekek is, amikor betegek, akkor nem kívánják a tejet. Ha nem kívánod az Isten igéjét, akkor valami nincs rendben az életeddel. Ha menekülsz az Isten igéje elő, ha untat az Isten igéje, akkor valami nincs rendben az életedben. Ez is egy fontos pont, hogy legyünk őszinték magunkhoz, és hogy legyünk józanok, amikor az igét olvassuk. Ez egy nagyon fontos dolog. Én is beleestem ebbe a bűnbe még régebben, de Isten hála az Úrnak kihozott belőle, hogy sokszor használtam úgy a Bibliát, mint egy jóskönyvet, hogy felcsapjuk, na, nagyon nagy lelki nehézség volt, na, biztos Isten valamit mondani akar, akkor nézzük, mit mond. És hát az egyik történet szerint az egyik fiatal így felcsapta a Bibliát találomra, és azt mondta, hogy pont arra a pontra esett az ujja, hogy amikor az volt, hogy Júdás elment és felakasztotta magát. És akkor azt mondta a fiú megijedt, na hát ez nem lehet, akkor biztos valami mást akar mondani Isten. Megint kinyitotta a Bibliát, megint rámutatott, és akkor arra a pontra esett a keze, hogy eredje, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Nem lehet az Isten igéjét varázskönyvként felhasználni. Következménye van annak, hogy hogyan használjuk az Isten igéjét. Nem lehet csak mindig a jó ige szakaszokat kikeresni, hogy jól van, jó és ülj szolgál, megáldalak. Az én életemben legtöbbször azok az igék, és ez sem törvény, de én nekem sokszor, amikor kaptam egy igéslapot, amikor Isten megítélte egy bűnömet, azt mondtam, hogy nem igaz, már megint mindig ilyen rossz igéket kapok. És akkor mellettem voltak testvéreim, nagyon jó barátaim, mindig mondtam nekik, hogy hát ti ilyen puncsos igét, ilyen nagyon jó igéket kaptok. És akkor az egyik testvérem mondta, hogy hidd el, ez az ige, ez neked szól, az enyém meg nekem, te ne a másival foglalkozz, hanem a magadéval. És igaza volt, és ekkor értettem meg, hogy igen, az Isten igéje mindig nekem szól. És a templomokban nem azért beszélnek a bűnről, mert az emberek, akik a templomban vannak, megszállottak, hogy mindig a bűnről akarnak beszélni, hanem azért beszélünk a bűnről, mert addig, ameddig az ember nem tudja, hogy bűnös, addig kinek van szüksége egy megváltóra, aki a bűnösök megváltója. Jézus Krisztus a bűnösök megváltója. Nem a jó emberek megváltója, nem az igazaké, hanem a bűnösöké. Ne lepődjünk meg azon, amikor nehézségek érik az életünket, hanem komolyan imádkozzunk Istenhez, és bízzunk Istenben. Az igével kapcsolatban nagyon sokszor vannak emberek, akik azt szeretik, hogy rámennek az ilyen nagyon látszólag ellentmondásosnak látszó kérdésekre, és ezekkel próbálnak minket kibillenteni a hitünkből, de én tudom, azért, mert sokszor tapasztaltam, és Isten már megmutatta, az Isten igéje soha nem mond magának ellent. Nem mondja az egyik helyen ezt, a másik helyen pedig azt, hanem ha mindig egybeértelmezzük az egész Szentírást, akkor megértjük, hogy miről beszél az Isten. Mondok egy példát. A Jakab levelében azt mondja az Isten, hogy vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve kitnyeljen el. Tehát a sátán egyenlő az oroszlán. Aztán a Jelenések könyvébe azt mondja a Jelenések könyve, hogy győzött a júdeai oroszlány. És itt pedig Jézusról beszél. Akkor most a Biblia magának ellentmond, hogy az egyik helyen azt mondja, hogy a sátánt használja szimbólumként az oroszlánra, a másik helyen pedig Jézusnak a képét. Nem. Egybe kell értelmezni. Ezért fontos, hogy amikor olvasunk egy igeszakaszt, akkor ezt mindig végigolvassuk, és akkor tudni fogjuk, hogy ezt a szimbólumot, azt a hasonlatot mire használja az ige. És ez nagyon fontos. De nézzük, mit tett ez a gyülekezet, amit olyan sokszor, sok igehirdetésben hallunk, hogy milyen jó volt az apostol első gyülekezet. Minden gyülekezetnek ilyen kellene lennie, de miért? Azt olvassuk róluk, hogy részt vettek a tanításban, az apostoli tanításban, ami a Szentírásnak a magyarázata, mert az apostolokra bízta Isten az igét, ők írták le. Tehát részt vettek az ige tanulmányozásában. Ez nagyon fontos, hogy az igét tanulmányoznunk kell közösen, egy magam. De miért kell ezt tennünk? És megint, ezt sokszor én is elfelejtem, hogy miért kell ezt tennünk. Nem azért kell ezt tennem, mert kötelező, nem azért, mert muszáj, nem azért, mert bejövök vasárnap Isten tiszteletre, és a lelkészen megkérdezni, na, olvastál a héten igét? Miért nem? Miért kell az igével élnem? Azért, mert ez az élet. Még ha megtértem is. Voltak külföldi testvéreink, és kimentünk görögszállásra együtt, és ott az egyik testvérem elmondta, hogy hogyan tért meg. És akkor ezt mondta neki ez az ember, ami nagyon, nekem is nagyon szólt, hogy nagyszerű dolog, hogy hitre jutottál, és dicsőség legyen érte az Úrnak. De nem élhetsz meg ebből, hogy egyszer 10 évvel ezelőtt Krisztus feltámasztott a halálból. Nem élhetsz meg ebből. Tudod, miből kell, hogy éljél? A mindennap az igének a tanulmányozásából. És sokszor én is beleesek, hogy amikor nem olvasom az igét, vagy amikor nehézség van az életemben, akkor csak arra gondolok, hogy de tudom, hogy akkor Krisztus megváltott, újjászülettem. De minden nap. Azt mondja a Zsoltáros, hogy boldog az az ember, aki az Isten útja szerint jár, aki az Isten tanácsát követi. És nekünk ez a boldogság kell, erre van szükségünk, hogy az Isten irányítsa a mi gondolatainkat. Tehát az első pont, amiről beszéltünk, az Isten igéjének a tanulmányozása, komolyan vétele, ne éljünk vissza vele, ne úgy használjuk, ahogy mi gondoljuk, hanem józanul. Isten szerint való módon éljünk. És miért? Mert ez a világosság a sötétségben, amiben vagyunk. És ne ijedjünk meg a sötétségtől. És éljünk ezzel a kegyelemmel. És mit jelent az, hogy kegyelemmel élni, kegyelemből élni? Akik már hitre jutottak, azok tudják. De én szeretném a testvéreket figyelmeztetni arra, hogy ha megkaptuk a kegyelmet, akkor éljünk is vele. Akkor támaszkodjunk is rá. Ha megkaptuk a kegyelmet, ne elégedjünk meg azzal, hogy egyszer 5 éve, 3 éve, 1 éve megtértünk, hanem éljünk vele. Ne vessük meg a kegyelmet. Nem mondjuk azt, hogy én már megtértem, és még rosszabb bűnökben vagyok, mint megtérésem előtt. És akkor az emberek joggal mondják, hogy ez megtért. Ez az ember megtért. És kérlek testvéreim, hogy ne lepődjetek meg, hogyha újra és újra szükségetek van erre a kegyelemre. Mert újra és újra szükségünk lesz rá. az életünk végéig. Mert lesznek támadások, lesznek nehézségek. És én nagyon nem szeretem, amikor hívőkörökben azt mondják, hogy az ördög vet rá, hogy ezt meg ezt cselekedjem. Hát hagyd kérdezzem meg, ki követi el a bűnöket? Te vagy az ördög? Ki lázad Isten ellen? Ki elégedetlen? Hát nem az ördög, hanem én, meg te. És ezért nem utogassunk, hanem valljuk be, hogy igen, Uram, én bántottalak meg, bocsáss meg, és Isten megbocsát. És ne áltassuk önmagunkat, ha visszaérünk a kegyelemmel. Nem mondjuk azt magunknak, hogy hát én hívő ember vagyok, megtértem, aztán az életemmel meg teljesen más gyümölcsök látszanak. Nagyon fontos más dolog bűnben élni folyamatosan, folyamatosan elbukni, engedetlennek lenni egy bűnben, és más dolog elbukni egy bűnben, és utána Krisztushoz menni és felállni belőle, és megkapni a bűneink bocsánatát. Ha pedig még nem kaptunk kegyelmet, ha pedig még nem ismerjük az Úr Jézust, akkor ez a csoda, hogy könyöröghetünk érte, kérhetjük az Istent, az Isten pedig lehajol hozzánk. És hogyha nem kérjük, akkor nem fontos számunkra. És erre szeretnék bátorítani mindenkit, aki még nem érti, hogy mit jelent az, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, hogy megtért valaki, akkor imádkozzunk, és ezt kérjük az Istentől, és az Isten megmutatja ezt. Nagyon tetszik ez a mondás, ameddig nem keserű a bűn számunkra, addig nem lehet édes Jézus Krisztus kegyelme. Ameddig nem utálom meg a bűnömet, addig hiába beszélni Krisztusról, nem lesz számomra édes. A második pont a gyülekezeti élet, amiről szeretnék beszélni röviden. Ahogyan itt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, azt olvassuk, hogy együtt voltak a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésben, az úrvacsorában, az eukarisztiában, ami azt jelentette akkor, hogy hálaadáson volt a hangsúly, és az imádkozásban. Tehát közösségben, tanításban, imádkozásban, kenyér megtörésben együtt voltak. És nagyon sokszor, amikor mondom a gyülekezetre gondolok, mindig hála van a szívemben, öröm, hogy itt lehettem, itt vagyok, hogy az Isten ide helyezett, hogy mi a célja, sokszor értem, sokszor nem. Lehet, hogy ezzel mások is így vannak. De mi az a szerepe a gyülekezetnek? Nagyon fontos szerepe van a kontroll, az egymásnak az erősítése az Isten szerint való járásban. És személyesen, amit megláttam az én életemben, amiben bűnös vagyok, és már leraktam az Isten elé, az, hogy nem kísértem az a testvéreket. Nem voltam jó őrzője a testvéremnek. Sokszor lemondtam könnyen emberekről. Sokszor elengedtem őket. Nem mentem emberek után. És hogyha őszinték vagyunk, akkor lehet látni, hogy a gyülekezetben most egy kicsit ez talán meggyengült, az egymásra való figyelés. Sokan gondolkodnak azon, hogy mi lehet ennek az oka. Sokan imádkozunk érte. Én, amit személyes életemben megláttam, az, hogy lemondtam emberekről, nem mentem emberek után. És kértem az Urat, hogy ebbe adjon bölcsességet, hogy tudjak emberek után menni, nem mondjak le róluk. És olyan csodálatos, hogy ha megnézzük Jézusnak a tanítványait, azt mondhatnánk, hogy hát ez emberi módon, hogy ezek az emberek, ez a 12 tanítvány együtt van, ez lehetetlen. Nem tudom, hogy a gyülekezetben szerintem lehet, hogy mindenkinek vannak olyan nehéz emberei, ezt úgy szoktuk mondani, akiket nehezebb neki szeretni, vagy akikkel nehezebben jön ki. Képzeljük el, hogy a Jézus kiválasztja a 12 tanítványát, köztük van egy vámszedő, aki a saját országát elárulva szedte az idegen hatalomnak az adót. És ezért minden hithű zsidó utálta a vámszedőket, mert azt mondta, hogy te a rómaiakkal vagy pajti cimbora. Meg volt egy olyan tanítványa, ez volt Lévi, a vámszedő, meg volt egy olyan tanítványa, aki pedig úgy lehetne mondani, hogy talán értsük, aki ilyen nemzetiségi, tehát zsidó párti volt, mint hogyha most azt mondanánk valaki, hogy jobbikos. De nem akarok politizálni, csak hogy ő nagyon a magyar, vagyis a jeruzsálemi népet mindenek felett azt tartotta fontosnak. Az egyik tehát egy vámszedő, aki elárulta a hazáját a tanítványai közül, a másik egy zélóta, egy szabadságharcos, és ez a csoda. Krisztus vezetése alatt tanítványok, és együtt vannak, és tudják egymást szeretni. Soha nem olvasjuk az igébe, hogy összeverekedtek volna, vagy gyűlölködtek volna, hanem ez a csoda a gyülekezetben is, hogy mások vagyunk, más gondolkodásúak, más habitusúak, de az Úr Jézus Krisztusban egyek lehetünk testvérek, idősek, fiatalok. És ez egy olyan csoda a gyülekezetben, hogy ezt Isten azért formálta így, hogy itt együtt legyenek az kicsinyek, a nagyokkal, ahogy a gyerekek is itt vannak az Isten tiszteleten, ez is nagyon jó, ez is egy áldás forrása. A gyülekezet legyen ilyen, ahol közösen együtt lehetünk az Isten körül, egymásnak a gondjairól tudunk, egymással tudunk beszélni, egymással megoszthatjuk nehézségeinket, örömeinket. És itt azt olvassuk, hogy amiről sokan, lehet sokan hallottak már igéhirdetést, hogy elosztották a vagyonukat, és ezért volt jó a gyülekezet, stb. Aztán érdekesség, hogy a kommunizmus idején a kommunisták azt mondták, na itt van a Bibliában a kommunizmus, hát mindenüket eladták, közös volt. De nem erről beszél az Isten igéje, hanem arról beszél, hogy őket az Isten úgy indította, hogy ezt a célt kapták ott a gyülekezetben. Mint ahogy a mi gyülekezetünknek is van egy célja, hogy emberekhez eljusson az evangélium. Én talán 6 éve csatlakoztam a gyülekezethez. Egy olyan szakaszába a gyülekezetnek, amikor szintén ez volt a hangsúlyos, hogy menni emberekhez, a szomszédoknak, munkatársaknak hirdetni, hogy Krisztus él, hogy mit tett velünk. Tehát a gyülekezet erről szólt, hogy közösen együtt voltak, asszolsuk házanként megtörték a kenyeret, tehát lehet mondani, hogy házi közösségben voltak, nem zárták el egymás elől a házukat. És hogy ez nagyon fontos, hogy együtt voltak az Isten igéje körül, és egymást tudták szeretni. Tehát ez volt a második pont a gyülekezeti élet, ami talán fontosabb lehet számunkra, és hogy ebben is az Isten tud reménységet adni, az Isten meg tud újítani bennünket, hogy tudjunk Krisztusra nézve egymásért cselekedni, és tudjuk egymást szeretni. És akár megint újra munkahelyen, utcán barátokat hívogatni, erősíteni, azokat, akik nem járnak, megkeresni, utánuk menni, utánuk nyúlni. Van egy vidéken egy ilyen elgondolás, és én is, amikor még rohadón voltam, ezzel szembesültem, hogy mindent a lelkésztől vártak el, meg vártam el én is, és jó ebben a gyülekezetben látni, hogy másként van, itt sokszor megtapasztaltuk azt, hogy a lelkipásztorunk bíz ránk szolgálatokat, és átadja. És hogy ebbe is legyünk bátrak, hogy menjünk, barátainkat hívogassuk. És igazából szerintem, ami fontos itt, hogy nem azért, hogy a Philadelphiába jöjjenek, nem azért, hogy mi még nagyobbak legyünk, hanem azért, hogy ezek az emberek hitre jussanak, és örök életük legyen. Mert ez a cél, ez a célunk, hogy Krisztushoz térjenek emberek, akik pedig meggyengültek, azok megújulhassanak. Aztán a szolgálat, a harmadik pont, hogy ugye azt olvassuk, hogy szolgáltak ezek az emberek, kimentek a városba, és mindenki tudta róluk, hogy ezek tanítványok, ezek Jézus Krisztushoz tartoznak. Látszott a viselkedésükön, látszott lehet akár a megjelenésükön is, tudták az emberek róluk, hogy ezek Krisztussal találkoztak. És azt olvassuk, hogy nagy félelem fogta el az embereket, mert látták az apostolokat, ahogy csodákat tesznek Jézus nevében. És itt röviden annyit, hogy ez is félrevezethető, hogy vannak-e még ma ilyen csodák, vannak-e ilyen csodagyógyítások. Itt az apostoloknak azért kellett jeleket és csodákat tenniük, hogy Krisztus hatalmát voltak jelen, és hogy megpecsételték azt, hogy ő Krisztus tanítványa, és ők az isteni kijelentést hirdetik. De ez csak erre az időre szólt. Amikor leíratták az új szövetséget, meg az ószövetséget, és a kezünkben van a Biblia, onnantól kezdve az Isten már megerősítette, hogy a tanúk által szólt. Onnantól kezdve, ha valaki azt mondja, hogy feltámaszt halottakat, stb., én a Szentírás alapján teológusként megkérdőjelezem azt, hogy az apostoli kor az már lejárt. Isten megpecsételte. Amúgy is eléggé furának tartom azokat a kijelentéseket, amit sokszor nem bántva a karizmatikus testvéreket, csak jó, hogyha erről is van tanítás a gyülekezetben. Amikor olyanokat mondanak, hogy szombaton délután 2 órakor mondok egy nevet, kis Pista az Úr Jézus és a Szentlélek erejével fog gyógyítani. Hát hagyd kérdezzem meg, ki az a kis Pista, hogy délután 2-re odarendeli az Isten szent lelkét. És azt mondja, hogy ő majd meggyógyítja a tolószékben ülő embereket, meg a rákos daganatokat. Nem így van. Ha az Isten akar, meg tud gyógyítani, ha az Isten akar, meg tud szabadítani, de ez legyen az Isten kegyelme és az Isten dicsősége. És én ne akarjak Istenen keresztül ilyen dolgokat kicsikarni magamnak, hiszen Pál apostol is könyörgött háromszor, hogy távozzék el tőle az a dolog, és Isten azt mondta neki, sokkal nagyobbat adott, mint hogy meggyógyult volna. Azt mondta neki, elég neked az én kegyelmem. Tehát a szolgálatról most röviden, hogy hogyan szolgáljunk, mi a szolgálat, lesz-e jutalmunk a szolgálatért. Nagyon alapvető biblikus alapelv, hogy csak a szolgálhat Krisztusnak, aki már Krisztus gyermeke. Aki újjászületett, az az Istennek szolgál. Hiszen ő már kapta az örök élet ajándékát, és ő tudja ezt továbbadni. Hogyan szolgáljunk? Ez egy jó kérdés. Főleg, aki régebb óta Isten kegyelméből már megtapasztalta, hogy az Istennek szolgál. Hát az lenne az igazi, hogyha örömmel és hálás szívvel szolgálnánk. Ha mindenért hálások lennénk. Minden kis apró szolgálatért, mindenért tudnánk Isten dicsőíteni, magasztalni. Ha örömünk lenne benne, Isten azt mondja, hogy jókedvű adakozót szereti az Isten. És amikor te vagy én úgy adakozok, hogy nem jókedvűen, amikor úgy megyek egy szolgálatba, hogy már megint nincs más, mennem kell, miért nekem kell menni, akkor az Isten ennek örül. Hálás szívvel, és akkor kapjuk az Isten áldását. Komoly kérdés ez, mert egy szolgáló gyülekezet vagyunk, és Isten azt mondja, hogy a szolgálatnak megvan a módja, a helye, a lelkisége. Tudjuk ezt Isten dicsőségére tenni, de csak akkor tudjuk, hogyha a szívünkben ez a helyén van, ha Isten szerint valóban szolgálunk. És van-e jutalmunk érte? A Lukács evangéliumában, amikor Jézus kiküldött tanítványokat, azt mondja nekik, menjetek el, hirdessétek az Isten országát, támasztatok fel halottakat, gyógyítsatok betegeket, üzzetek ki ördögöket, és nagyon nagy lesz a jutalmatok. Nem. Azt mondja nekik Jézus, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Itt van ez a sík a szolgálatunkban, hogy ingyen kaptam az Isten ajándékát, ingyen jöttek utánam Isten emberei, amikor öngyilkos akartam lenni, és nem akartam élni. Én nem kerestem az Istent, de jöttek ezek az emberek, hozták nekem az evangéliumot. Hozták nekem azt, hogy Tamás, bűnös vagy, de Isten meg tudja bocsátani a bűneidet. Nem adtam nekik semmit. És ők jöttek. Jöttek és kerestek engem. Ingyen kaptam, és ingyen szeretném adni is az Isten kegyelméből, míg élek. És ez lenne az Isten terve mi életünkre, és hogy ingyen adjuk. De milyen érdekes az Isten, hogy a Bibliában nagyon sokszor 23 vers van, ahol arról beszél Isten, hogy a cselekedeteink szerint kapunk majd jutalmakat a mennyekben. Tehát nem mindegy, hogyha megtérsz, elásod a talentumodat, hogy beváltod, és az Atyának szolgálsz vele. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mindenki a cselekedetének méltóan kap majd jutalmat. Tehát aki Krisztusért szolgál, aki szívből cselekszi az Istennek tetsző cselekedeteket, az a mennyországban majd fog kapni jutalmat ezért. És különbség lesz a mennyek országában. Különbség lesz az emberek között, hogy ki milyen hűségesen, mennyire önfeláldozóan adta oda az életét az Uráért. Ahogy a Jézus mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. Ha te meg akarod tartani az életedet, akkor el fogod veszíteni. De Jézus azt mondja, hogy ha elveszíted, én értem, és az evangéliumért, akkor megnyered azt. Nagyon fontos a szolgálat, hogy az Isten majd megjutalmaz minket, ha ad hozzá erőt és ajándékokat, akkor meg fog jutalmazni. Meddig legyünk az Isten szolgája, és már nem sok van hátra, ígérem, pár perc, és lezárom. Meddig szolgáljunk Istennek? Addig, ameddig kényelmes. Addig, ameddig kapok érte valamit. Addig, ameddig jól érzem magam benne. Ki lehet-e szállni egy szolgálatból? Lehet-e az Istennek tetsző, ha valaki kiszáll egy szolgálatból? Itt az apostoloknál azt olvassuk, hogy Jeruzsálem. Jézus azt mondta nekik, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemtől, Júdeától és Samáriától. Hogy ezt érthetőbben magyarázzam, olyan, mintha Jézus azt mondaná nekünk, hogy tanúim lesztek Nyírtelken, Nyíregyházán, a megyeszékhelyen, Szabolcs-Szatmáron keresztül, és az egész Magyarországon keresztül. Isten tehát azt mondja, hogy aki megtért, annak mindig, mindenhol az Urát kell képviselnie. Olyan jó volt látni, és néha Isten megengedi, hogy külföldig is eljuthassunk. Jó volt látni, a fiatalokkal Norvégiában voltunk, és megdöbbentő volt, hogy Kiérkeztünk, nekem nagyon fájt a hátam, a hosszú utazást, és akkor a testvérek lefektettek egy 100 kilós embert, meg Mátét, meg engem egy ilyen papírvékony kis matracra. És akkor Mátéval ott méltatlanul, hogy ezt nem bírom tovább, én megyek haza, vagy én kint alszok a fűn, vagy nem tudom. És olyan megalázó volt látni az egyik reggel, hogy a vezetőjük a norvég lányoknak, ahogy mentem ki, láttam, hogy sír, fogja a derekát. És akkor megkérdeztem tőle, hogy jól van, és akkor azt mondta, hogy el van törve a farokcsontja, és hogy ő így vállalta el ezt a hetet. Török farokcsonttal. Hát mondom, akkor köszönöm uram, én örülök ennek a vékony matracnak. Ez még mindig jobb üzlet, mint egy törött háttal ott lenni. És olyan megalázó volt, hogy ezért kellett kimennünk, ha csak ezért kellett kimennünk, már megérte az 24 óra utazást, a szenvedés, mindent megért. Az egyik fiatal lány, Virág, beszélgetett az egyik norvég lányjal, leültek együtt, Bibliát olvastak, és a lány azt mondta, hogy 8 éve van meg a Bibliám. 8 éve. 8 év. És azt mondja, most vettem először életemben, először a kezembe, és olvastam belőle. 8 év, testvérek. Döbbenetes. És életében először egy magyar lányjal, aki hitre jutott, és megmutatta neki a Bibliát, ott olvasta először Krisztus a szeretetéről. És azt mondtam, hogy hát uram, csodálatos vagy. Akkor még nem is beszéltem a többi, a fiatalokról. Kokónak szerintem nincs ellenére, ha megosztom ezt az imádságát, annyira megmozdító volt. Minden este imádkoztunk, és amikor az esti imádságban azt mondta, hogy Istenem, te látod, hogy én sokszor szeretek mindenért panaszkodni, hogy ez se volt jó, az se volt jó, de azt mondja, ma nincs miért, ma csak hálát tudok adni. És olyan döbbenetes volt, hogy az ő imádsága az én imádságom is volt, mert sokszor én is panaszkodok mindenért, de annyira megtapasztaltuk az Isten szeretetét, hogy nem volt miért, csak hálát tudtunk adni. De nagyon fontos, nem emberekkel dicsekszem, most nem őket emeltem ki, hanem azt, hogy Isten mit tett bennük. Mert aki dicsekedni akar, az az Úrral dicsekedjek, és én nem velük, hanem az Istennel dicsekedek, hogy mit tett köztük. És akkor utolsó, előtti, hogy mit jelent az, ezt nagyon sokszor mondom, mert nekem nagyon fontos, és az Isten igéje is ezt nagyon fontosnak tartja, hogy mit jelent az, hogy sáfár valaki, ha megtért. Mit jelentett a sáfár Jézus idejében? A sáfár egy olyan valaki volt, akire a gazda rábízta a házát, vagyonát, feleségét, mindenét, az összes vagyonát rábízta egy sáfára, lehetne úgy mondani ma, mint egy menedzserre, rábízta, és azt mondta, tiéd a felelősség, ha bármi elveszlik belőle, az életedet kérem számon. Jézus azt mondja nekünk, akik már megtértünk, a sáfároktól egy dolgot követelnek. Egyetlen egyet, hogy hűséges legyen az Urához. Ez a mi feladatunk sáfárként, Krisztus szolgálként, hogy hűségesek legyünk Istenhez, akkor is, ha nekem ez éppen nem jó, ha nekem éppen nem tetszik. És hát ki lehet-e szállni egy szolgálatból? Erről nagyon megoszlanak a vélemények. Én itt szeretném elmondani, hogy ez az én véleményem, ez nem a Szentírás. Volt a Szentírásban egy Márk nevű tanítvány, akit Pál elvitt magával, és azt olvassuk, hogy Pál utána elválik tőle, mert azt mondja, hogy Márk nem volt a segítségemre, mert ha Márk velünk jött volna, akkor nem kellett volna dolgoznunk, hanem egész nap tudtuk volna az igét hirdetni, de Márk lelépett, és ezért most nekünk először dolgozni kell, hogy legyen kenyerünk, utána pedig az igét hirdetni. De ha már kitartott volna a nehézségekben, akkor tudtuk volna végig hirdetni az igét, és ezért Pál nem viszi magával a második missziós útjára. És hát most akkor ez Isten szerint való volt-e? Isten tudja még használni ezt az embert, aki kifarcolt egy szolgálatból? De még mennyire, hogy tudja. Ugyanis ez a Márk nem más volt, mint János Márk, aki által van a Márk evangélium a számunkra. Milyen csodálatos. Az Isten azt mondta, hogy egy ilyen kitáncolt emberen keresztül leírat egy evangéliumot számunkra. Csodálatos, döbbenetes. És utána Péterék azt mondják, hogy hozd el Márkot is, mert hasznomra van a szolgálatban. Tehát lehet, amikor egy ember meglátja azt, hogy Isten eddig hívott el, innentől kezdve más szolgálat elé állít. Nincs kőbevés versen. És tényleg zárásként ez lesz az utolsó, ígérem, hogy mit tegyünk, amikor nehézségekben vagyunk, amikor hívő emberként tragédiákkal találkozunk, amikor nem értjük az Istent, amikor vádoljuk az Istent, hogy miért engedte meg ezt Isten, hogy tehette ezt, hogy akkor mit tegyünk, mi a megoldás erre, vagy van-e ilyen a Szentírásban, hogy egy emberrel ilyen nagy nyomorúság történik, és mit mond neki Isten? Elmagyarázza neki, hogy miért történt vele? ez a probléma, vagy ez a nyomorúság. Hát jobb, ha csak jobbról beszélünk, aki elveszti a családját, vagyonát, halálos beteg lesz. Olyan érdekes, hogy Jób az elején még hűséges, nem tagadja meg Isten, de utána felteszi ezt a sokak által, hogy miért, miért engedte meg Isten, hogy miért engedi meg Isten, és Jób nem kap választ a miértekre. Nem kap választ arra, hogy miért. Hanem tudjátok, mit kap? Azt mondja Isten, na, ha te kérdezgetni akarsz engem, Jób, ha te a mindenható Istentől azt akarod kérdezni állandóan, hogy miért engedted meg ezt, miért engedted meg azt, akkor tudod mit? Válaszolj előbb te az én kérdéseimre, és ha tudsz válaszolni a kérdéseimre, akkor én is megválaszolom a te kérdéseidet. És akkor megszólal Isten, akinek van otthon ideje, olvassa Jób 38. könyvében, akkor Isten megszólal. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát fel derekadat férfiasan, mondja Isten, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Kedves Jób, kedves testvérem, hol voltál, amikor Isten megteremtette a világot? Tudod-e, ki szabta meg a földnek méreteit, vagy ki feszítette ki fölötte a mérőzsinort? Döbbenetes, amilyen kérdéseket feltesz Isten, vagy Isten ezt kérdezi, hogy lett-e már-e a szabadra nappal, vagy éjszaka? Most nem arra gondolok, ami vannak ilyen elektromos kütyük, hogy tapsol, lekapcsolja a villany, meg felkapcsolja, hanem Isten itt azt kérdezi Jóbtól, hogy lett-e már a szavadra reggel? Lett-e már a szavadra este? Lett-e már a szavadra villámlás? Milyen döbbenetes, hogy Jób elhallgat, rádöbben arra, hogy ő a Szent Istennel szembe semmi. És a megoldás ez lesz Jób életében, hogy megalázkodik Isten előtt, és azt mondja, Uram, én nem tudom ezeket a dolgokat, de bízok benned. Számunkra is ez lehet a megoldás, ha ilyen nehézségek érnek bennünket, hogy az Isten nem mindig mondja meg a mi érteket, de hűséges, és ő benne bízhatunk, és amikor zavar van az életünkben, akkor is mehetünk hozzá. És a gyülekezetnek a felolvasott igeszakaszban, és ez is a helye, hogy vigasztalást, reménységet adjon az Istenbe való vigasztalást. És akkor leszünk igazán Krisztus gyülekezete, hogyha az ő szavára, ő neki engedelmeskedve engedelmeskedünk akkor is, amikor nehéz, amikor nekem kényelmetlen, amikor esetleg mások azt mondják, hogy ez nem Isten szerint való, hanem ragaszkodjunk az igéhez, és bízzunk Istenbe, aki mindenről tud. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, csodálatos a te szereteted, a te jóságod, a te kegyelmeded, kegyelmet köszönjük neked mindezt, és én is, Uram, látod, hogy vannak az életeimben olyanok mértek, amiket nem értek, de szeretnék benned bízni, szeretném az életemet neked odaadni, és benned reménykedni. Köszönöm, Uram, azt, hogy itt lehetünk vasárnap, arra emlékezhetünk, hogy te feltámadtál. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a keresztig jutunk el, sokszor csak a bűneink bocsánata kell, de nem kell a veled való élés, a szabadság. Kérlek, Uram, add, hogy tudjuk azt, hogy te nem vagy már ott a sírban, hanem feltámadtál, élsz, hogy veled lehet szabad, erőteljes keresztény életet élni, amiben te ragyogsz föl, nem pedig a mi bűneink. Hálát adok, Úr Jézus, azért, hogy együtt lehettünk a testvérekkel, hogy te szóltál. Kérlek, ébreszd a vágyat a szívünkbe az igéd iránt. Köszönöm, Uram, a te jóságodat. Áldott legyen érte a te neved. Amen. Most pedig akkor majd énekeljük a 298-as énekünket. És utána a hirdetésre. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy mint ezt mindenki észrevette, hogy most laikus vasárnap volt,
szeretett lelki pásztorunk és családja, valamint a gyerekei, Viktor, Vikiék vagy Petiék is most éppen Mittyának a lelkészi szentelésén, az ordinációján vannak. Úgyhogy gondoljunk rájuk imádságban, hogy ott is Isten áldása kísérje őket. Valamint szeretném hirdetni az előttünk lévő programokat. Eke csendes nap lesz Sámsonházán, szeptember 24-én. Az utazáshoz való hozzájárulás összege 2000 forint, és azt kérik a szervezők, hogy aki megy erre az alkalomra, az vigyen magával ebédet, mert sajnos nem tudnak biztosítani ott most a testvérek. Valamint szintén hirdetem, hogy az október elején induló konfirmációra lehet jelentkezni. Jelentkezési lapot az előtérben találnak. Akinek a családjában van konfirmandus idejű fiatal, akkor kérlek, hogy gondoljunk rájuk szeretettel, és akkor lehet őket jelentkeztetni konfirmációra. Valamint, hogy ifjabb Pocsai Sándor református lelkész igehirdetési sorozata lesz Nyíregyházán, a református nagytemplomban, amelynek címe az lesz Jézus közelében. Ez hétfőtől, tehát ha minden igaz, akkor igen, holnaptól csütörtökig, este 6 órától kezdődik. Szórólapot szintén a testvérek az előtérben találnak, hogyha szeretnének menni, és mindenkit bátorítunk, ez egy jó alkalom. Az evangelizációkon mindig az Úr áldása nyugszik. Illetve a hirdetőtáblán is ki van függesztve, hogyha bővebb információt felügyelő úrtól, akkor ezzel kapcsolatban szerintem csak így most rád gondoltam, hogy rád néztem. Valamint hirdetem, hogy október 1-én szombaton lenne a munkás csendes napunk, ahova mindenkit szeretettel várunk. Itt igazából az a központi hangsúly azon van, hogy együtt legyünk közösségben, lesz állítat, lesz beszélgetés is, valamint, amint a neve is mutatja, hogy munkás csendes nap, hogy a templom körül elvégeződő munkákra várjuk a szeretettel a testvéreket, de azokat is, akik a közelben vannak, ismerősök, barátok, szeretnénk ezt egy ilyen közösségi alkalomként felhasználni, hogy egymást is jobban megismerjük. István azt mondta, hogy igen, lesz ebéd is, biztosítanak majd ebédet, hogy szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Valamint hirdetem még az előttünk álló biatorbágyi programokat. Női hét lesz majd október 2-ától 7-ig, valamint férfi hét lesz október 9-től 14-ig. Ezzel kapcsolatban, nem tudom, Balázs téged keresett meg? Akár Balázs is keresetik, ha valaki szeretne jelentkezni erre, akkor Balázs tud ezzel információkat. És igazából... Ja, köszönöm. Igen, nagyon fontos szintén, hogy a közösség, ahogy az igehirdetésben hangzott, mindenkit szeretettel várunk, kihelyezett bibliaórára, jövő héten, kedden, 17:30-tól lesz, Suhánszkiné Marianéknál. Ez a, nem tudom, aki nem ismerné, ez a Nyírtelek Váci köz 6. szám alatt található. Szeretettel várunk mindenkit, hogyha minden igaz, akkor lehet, hogy a templomnál, hogyha ki ide jön, akkor tudnak közösen menni. Úgyhogy fontos ez is, hogy közösségben legyünk egymással és az Úrral. Igazából akkor ennyi. Asszonykör lesz még hétfőn, de utána 5 órától. Nem tudom, a Babamama klub az most, hogy Vikiék. Ezt tud valaki mondani? Jó. Akkor ezt majd Viki... Jó, akkor dicsőség legyen a magasságban, mindenható Istennek, most és mindörökké. Amen. Befejező énekként énekeljük majd a 233-as énekünket, aznak az első verszakát a záró imádság előtt. Uram, hálát adunk neked azért, hogy a te országodról hallhatunk, hogy az Úr Jézus üzenetét hallhatjuk. hétről hétre. Bocsáss meg, hogy ez sokszor normálisnak veszük, ezt sokszor megszokjuk. Köszönöm, Uram, azt, hogy a Te kegyelmed, a Te jóságod és ember szereteted mutatkozik meg ebben. Kérlek, Uram, hogy áld meg a gyülekezetünket, Te látod mindenkinek egyen-egyenként a szükségeit, nehézségeit, örömeit, bánatait. Kérlek, Uram, add, hogy mi ne miérteket kérdezzünk, hanem tudjuk rád bízni magunkat, és mondani, hogy benned bízunk, és Te vagy a mi segítségünk és pajzsunk. Így szeretnénk benned bízni, szeretnénk eléd tenni lelkipásztorunkat, az ő családját, kérlek, áld meg őket, a szolgálatukat. Hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetnek közöttünk, és hogy Te kegyelmedből vezethetik a gyülekezetünket. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket a hazavezető úton, kérlek, áld meg a gyülekezetben minden testvért, mindannyiunkat, azokat is, akik szolgálnak, azokat is, akik itt vannak és együtt lehetnek velünk. Kérlek, Uram, Te hívj el embereket szolgálatra, add, hogy tudjunk Neked szolgálni, hogy legyen engedelmes szívünk. Hálát adunk, Uram, a családokért, hálát adunk azokért, akik házasságot köthettek a közelmúltban vagy azelőtt állnak. Kérlek, a Te áldásod lehessen rajtuk, és hálát adunk a gyermekeinkért, unokáinkért, családtagjainkért, rokonainkért, keresztgyerekeinkért. Kérlek, Uram, hogy őket is Te áld meg. És kérlek, légy, Uram, az idősebbekkel, Te adj nekik vigasztalást a nehézségekben. Te áld meg, Uram, a betegeinket, hogyha Te tőled való, adj nekik gyógyulást, ha pedig nem, add a Te kegyelmedet, ahogyan Pál apostolnak is, hogy az elég legyen nekik. És köszönöm, Uram, hogy Te rád tekinthetünk, benned bízhatunk. Kérlek, áld meg a vasárnapunk további részét is. Amen. Most pedig az Úrnak népe, vegyétek az Úr áldását. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen. Most pedig folytassuk tovább a megkezdést.